7 óra 8 perc van. Évek óta beszédtéma az Afrikát fenyegető éhínség és vízhiány. Az ENSZ egy nemrégiben közzétett jelentése szerint legalább 13 millió ember van veszélyben a fekete kontinensen, és az IMF is megkongatta a vészharangot a napokban. A migrációs válság beköszönte óta fokozott figyelem irányul a Száhelövezetre, ahol talán a legsúlyosabb a helyzet, onnan folyamatosan vándorolnak el az emberek, akár Afrikán belüli, akár távolabbi európai célországokba. Az orosz-ukrán háború persze csak tovább súlyosbítja a problémákat. Ukrajna gabona exportjának egy jelentős része ugyanis éppen Afrikába irányul, pontosabban irányulna, ha el lehetne juttatni a szállítmányokat a rendeltetési helyükre. A vonalban dr. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A hírek szerint gabona van, csak nincs, aki leszállítsa. Meglehetősen leegyszerűsített ez a megállapítás talán, de majd ön helyre teszi. Lehet azt tudni egyébként, hogy az ukrán gabona szállítmányok nagyjából mekkora részét teszik ki az afrikai veszélyeztetett régiók ellátásának?
Igen, ugye azt tudjuk, hogy az ukrán gabona export a világ exportnak nagyjából 5-6%-át tesz ki, és ne felejtsük el, ugye itt nem csak az ukrán készletekről, hanem az orosz készletekről is szó van, ami ugye még majdnem 20%-ot tesz hozzá ehhez, tehát összesen a világ exportnak majdnem 30%-áról beszélünk. És ugye több afrikai ország is ettől a két országtól függ az export tekintetében, ugye Szomália esetében ez majdnem 100%. Kos függőséget jelent, de például Egyiptom esetében is az importnak nagyjából a 80%-a innen érkezik. Nyilván ehhez hozzá kell azt is tennünk, hogy mekkora hazai termelés, illetve hogy az élelmiszer mixben ez mekkora részt tesz ki, de hát mondjuk Egyiptom esetében ez legalább 30-40%-ot tesz ki a gabonafélék tekintetében. Most mégis azt látjuk egyébként, hogy a fő probléma azokban a térségekben van, ahol alapvetően gyenge államokkal találkozunk. Ugye az egyiptomi kormánynak például egyrészt elég komoly stratégiai tartalékai vannak, másrészt megindult a beszerzés az alternatív forrásoktól, a más nagy termelőktől, mint Kanada vagy az Egyesült Államok. De a problémát alapvetően tényleg az súlyosbítja, hogy az elmúlt évben mind Kelet-Afrikában, mind Nyugat-Afrikában egyrészt nagyon rossz volt a termés, másrészt az aszályos időszak folytatódik. Valami nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a koronavírus járványnak a két éve is jelentősen gazdasági károkat okozott Afrikának is. És hát én sajnos sokkal pesszimistább bestéseket láttam. Ugye Nyugat-Afrikában most nagyjából ilyen 16-17 millió ember szorul már most ellátásra. Azt mondják, hogyha a helyzet nem javul, akkor az év közepéig ez 33 millió főre fog fölkúszni. És Kelet-Afrikában is most nagyjából ugye az asszály miatt 12 millió embert kell ellátni, és a nyár közepéig ez 20 millió fölé fölkúszni.
Írtózatos számok. Nekem azért van egy kis hiányérzetem, hogy az ENSZ miközben az orosz szankciók mellett, illetve az orosz invázió ellen nagyon határozottan és meglehetősen gyorsan állást foglalt, nem szólal fel például a folyamatos Ukrajnába irányuló fegyverszállítás leállítása érdekében, hiszen azért ez, és remélem ezt azért senki nem címkézi majd orosz propagandának, csak olaj a tűzre. Tehát nem szolgálja a békét a harcok, minél gyorsabb beszüntetését. Most hadd sarkítsam ki megint a dolgot, minél több fegyver jut el Ukrajnába, annál később kapják meg az éhező afrikai emberek a gabonájukat.
Igen, nyilván azért nagyon komplex dologról van szó. Egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy az ENSZ-et eleve ugye a Nemzetközi Béke és Biztonság fenntartására hozták létre. Ez a legfontosabb. Tehát az összes többi egészségügyi, élelmezési, nem tudom, gyermekvédelmi szerepe, ez mindenhez kapcsolódik. Az első és legfontosabb, elolvasok a preambulumot, az ENSZ preambulumát, amit ugye annó a Szovjetunió is aláírt, Oroszország ugye elődállama, tehát a Nemzetközi Béke és Biztonság fenntartása a legfontosabb elem.
Na jó, de bocsánat, azért néha túlterjeszkedik a hatáskörén, például az abortusz legalizációjáért is nagyon-nagyon vehemensen kiállt.
Az ENSZ-nek bizonyos szervei. Ugye,
bizonyos igen, szervei, megtetik. Pontosan.
Igen, majd erről is beszélek nagyon röviden, csak ugye tehát azért azt tartsuk észbe, hogy amit Oroszország csinált február 24-én, az gyakorlatilag egy 70 éve példátlan lépés a nemzetközi rendszerben, tehát ez egy szomszédos ország teljes lerohanása, egy konvencionális háború tekintetében, tehát ez példátlan. A másik szerintem nagyon fontos, ugye, hogy ezeket a szankciókat nem az ENSZ fogadta el, hanem ugye egyrészt más szervezetek, mint az Európai Unió, illetve ENSZ tagállamok. Tehát ugye az ENSZ-ben, ami történt, ugye a közgyűlési szavazás, ahol a tagállamok egy elítélő hát nyilatkozatot fogadtak el ugye döntő többségben, aminek ugye nincs kötelező jogi érvénye, vagy például Oroszországnak a felfüggesztése az ENSZ emberjogi tanácsába, ami ugye megint csak hát egy fontos lépés, de ezen kívül komolyabb jogi következménye nincs. Tehát ugye az ENSZ-nek nincs szerepe a szankciós rezsimek kialakításában és fenntartásában. És ugyanakkor az ENSZ meg nagyon komoly hát erőfeszítéseket próbál tenni itt a különböző programjain, tehát a világélelmezési programon, vagy a mezőgazdaság és mezőgazdasági, bocsánat, és élelmezési szervezeten keresztül a FAO-n, hogy hát valóban összekaparja azokat a pénzeket, amik most hiányoznak a rendszerből, azért, hogy valahogy táplálja ezeket az embereket Afrika szarván, vagy éppen Nyugat-Afrikában. Mert ugye hát az élelmiszer árak növekedése miatt ugye a büdzsé egyszerűen nem elég. Tehát ugye, nem csak, ugye nagyon fontos, nem csak arról van szó, hogy egyre több ember szorul élelmiszerellátásra, hanem arról is szó van, hogy ugye nagyjából 40%-kal nőttek az élelmiszer árak a háború kitörése óta. Tehát egységnyi pénzből is eleve kevesebb embert lehet ellátni.
Dr. Marsai Viktort, a Migrációkutatóintézet kutatási igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.